Hát szép jó estét mindenkinek. Külön köszönet, hogy ebben a hideg időben is eljöttek. Mert most megpróbálom egy látleletet összehozni. Az ezoterikus piaccal, mint mindnyájan találkoztunk már, és hát annak a jellegzetes szereplőivel kapcsolatba is kerültünk időnként, vagy kerülünk menet közben. És nem árt, hogyha úgy körülbelül tájékozódunk, hogy ki mit tud ajánlani, mit tud hozni, milyen áruval rendelkezik, és azt milyen módon próbálja meg, hát mondjuk ránk sózni, vagy ha nekünk szükségünk van arra, akkor kitől és milyen minőségben keressünk ezoterikus témaköröket, tanulnivalókat, egyebeket. Hát akkor próbáljunk meg ebbe egy kis világosságot hozni. Itt csak azért írtam föl ezt a bizonyos kis szótárt, mert többször előfordul az a kifejezés, hogy spiritualitás, és hát hogy egyértelmű tegyük, hogy most erről a spirituális dologról van szó. Ennek ezzel az értelmével próbálkozunk meg most egyáltalán foglalkozni. Annak ellenére, hogy majd a későbbiekben kiderül, hogy azért nem mindenki annyira szellemileg beállítottsága, szellemileg nem olyan tökéletes, vagy kicsit mondjuk úgy, hogy kívánivalókat hagy magával szemben, de hát azért nézzük. Szóval, ha kimegyünk akármilyen piacra, de maradjunk ebben az esetben az ezoterikus piacon, az első kérdés, ugye miért akarunk oda kimenni, valamit keresünk. Aztán megnézzük, hogy hát milyen ajánlatok vannak egyáltalán, mit találunk azokból a dolgokból, amiket keresünk. Kicsit mondjuk, hogy kereskedelmi szempontból milyen az áru felhozatal. Na de az sem mindegy ám, ha valaki rendszeresen jár piacra, azért tudja, hogy nem mindegy, hogy milyen eladók mozognak ott. Nem csak az áru minősége, hanem az eladó minősége is nagyon lényeges, különösen ilyen esetekben. Aztán, ahogy mászkálunk a piacon, hogy milyenek a vásárlók, mi érdekli őket. Ez különösen kiállítások alkalmával lehet érdekes tanulmányokat végezni, hogy kit mi érdekel, illetve milyen témakör érdekli a nagy tömeget, és így tovább. De mindenképpen érdemes nyitott szemmel járni ilyen helyen. És hát legvégül azért a saját életünk szempontjából, saját tanulságunk szempontjából is lényeges az, hogy itt látottakat, tapasztaltakat hogyan értékeljük. Hát körülbelül ez a vázlata annak a mai gondolatmenetnek, vagy ismertetőnek. És hát itt az a forrásmunka, amit találtam, kicsit más megközelítésben, de nagyjából ezt a 10 jellegzetes típust ismertette, vagy sorolta föl. Hát ezekről lesz most egy kicsit szó. Ugye? Van itt a türelmetlen, a beképzelt, a vágyódó, az önmagát befalazott, mert az majd később kiderül. Ugye az önjelölt tanító, abból is jól állunk. Jó a felhozatal önjelölt tanítókból. Aztán olyanokkal találkozunk, hogy már ezt is elértem, már azt is elértem, hogy valaki tagja az igazi csoportnak, az az egyetlen igazi csoport, vagy valaki, aki úgy érzi, hogy ő teljesen ki van választva, és hát ebből a szempontból a legsúlyosabb, aki már tökéletes. Hát majd a későbbiekben még egy pár szót erről is szólunk. Na nézzük a türelmetlen. Ebből van a legtöbb. Sajnos mondjuk úgy, hogy az általános mentalitás az, hogy az eredményt, gyorsan eredményt akarunk elérni. Gyorsan, hogy hova sietünk, ez egy másik kérdés. De ne vacakoljunk sokat, és gyorsan eredmény, és gyorsan töltsük be a fejünkbe mindenféle tudnivalókat, és így tovább. Hát ez többé olyasmi, mint a McDonald's gyors étterem, hogy süt, valamit kap az ember, aztán nézheti, hogy mi lesz belőle. A háttere tulajdonképpen az is lehet, hogy nincsen türelmünk a problémákkal foglalkozni, hanem minél gyorsabban meg akarunk tőlük szabadulni. És hát ez az azonnali sikerélmény kérdése, ez úgy benne van a levegőben. Minél hamarabb, minél nagyobb sikert elérni, menni tovább, még tovább siker, még több siker, és így tovább. És itt van ez a bizonyos mondás, kicsit kifacsarva, ez a fohász, hogy uram, adj türelmet, de azonnal. Hát igen, ez az a magatartás, amivel igen gyakran találkozunk. Na akkor nézzük meg, mit tudunk ezzel kezdeni. Hát ugye először is ebben az esetben láthatjuk magunk is, hogy a türelem megtanulása az kritikus terület, és mögötte van az a kérdés, hogy hova sietünk? Hova siet az, aki ilyen türelmetlen, aki ennyire nyüzsög mindenfelé? Ez a türelmetlen típus, ez különösen ilyen kiállításokon nagyon tapasztalható, hogy minden egyes, ezoterikus eladóhoz, minden egyes csodaszer árusítóhoz elmegy, érdeklődik, innen is vásárol, onnan is vásárol, és hova siet? Na tehát ennek a kérdésnek a föltéréséhez sok mindenre szükség van, saját tapasztalatainkra is, úgyhogy ezt nem mindenki szereti rögtön föltenni saját magának. A lényeg az, hogy ezzel a kérdéssel, a türelmetlenséggel tulajdonképpen a türelem megtanulása áll szembe, illetve mint feladat. Na most aztán a következő típus a beképzelt. Ilyenekkel is sokszor találkozunk ilyen helyeken, hogy mindenféle lebernyegeket hordanak, meg mindenféle kitűzőket, meg nyakláncokat, meg jelvényeket, meg amuletteket, meg gyűrűket, meg karkötőket, meg mi mindent. És tulajdonképpen mi lehet ennek a háttere? Valahol valakit látott, vagy lát időnként, aki ilyesmit használ, és mindenáron azt hiszi, hogy ez a, akár egy amuletnek a hordása, vagy akár egy speciális lebernyegnek a hordása, ez mindjárt tökéletesebbé teszi az illetőt. Tehát tulajdonképpen utánoz az valakit, akiről azt se tudja, hogy ezeket a mondjuk ismertető jeleket, vagy eszközöket miért használja. De hát ha jól néz ki, és hát azt akkor utánozzuk. Mit tudunk ezzel csinálni? Hát először is ugye elővesszük a józan eszünket saját magunk számára. Az illetőnek nem biztos, hogy segít az, mert nem biztos, hogy nyitott erre a megjegyzésre. De hogyha előbb végig gondoljuk azt, hogy nem a ruha teszi az embert, tehát nem a forma, nem a burok, hanem a tartalom, akkor azért át tudunk látni ezen a problémakörön. Különösen abból a szempontból saját magunk számára tanulság lehet, hogy ne akarjunk ilyen módon viselkedni, mert ez is egyike a zsákutcáknak. Van egy másik típus, a vágyódó. Na itt viszont nagyon érdekes valami fordul elő, hogy a motiváció, tehát hogy miért keres, az tulajdonképpen egy kevert valami. Az őszinte keresés egy kicsit átszínezi, kicsit vagy nagyon átszínezi az önzés, a valaminek a megszerzése, beállítottság. Mindenesetre azért az egyik ilyen nagyon fontos motiváció, illetve a szennyező motiváció, hogy menekülni az adott élethelyzetből, lehetőséghez képest a kiválasztottak, tehát a különleges, spirituálisan különleges helyet elfoglalók közé. És ha még mélyebbre megyünk, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy az illetőnek szeretet hiánya van. Tehát valami nagyon hiányzik belőle, és kívül keres valamit. Hát ez a kis ábra, ez egyébként azt akarja képviselni, hogy ennyire tele van ezzel a gőzzel, hogy ki se lát belőle. Hát ez a vágyódó, mit tudunk ilyen esetben csinálni, illetve saját számunkra milyen tanulságot tudunk levonni. Először is próbáljunk meg szembenézni magunkkal, hogy vajon nekünk, saját magunknak nincsenek-e ilyen motivációink, amiben hát nem csak az önzetlen keresés, vagy a mondjuk őszinte keresés működik, hanem valaminek a szerzési vágya. És a másik, hogy mi elől akarunk menekülni, ha menekülni akarunk? Azért ez is egy lényeges kérdés, mert ugye az illető, a vágyódó típus az menekül az adott élethelyzetéből valamilyen spirituális megoldás felé. De miért menekül? Na hát ez a kérdés, ez amit saját magunknak érdemes föltenni, hogy tanuljunk belőle a saját magunk. Aztán van egy másik típus, a beavatott. De mindenkinek vannak érdekes vagy szép élményei, esetleg egy kicsit spirituális élményei, esetleg valami meditációs csoporton, vagy valami belül esetleg, vagy akár csak egy egészen egyszerű aha felismerés. És ha ezzel annyira azonosítjuk magunkat, akkor leszünk azok, hogy akik azt hiszik, hogy mi már beavatottak vagyunk, mi már megvilágosodtunk, és megint ebben a gőzben elfed a gőz, ez a saját, hát mondjuk úgy, hogy elképzelésünk, vagy saját álomvilágunk elfed. Na hát ilyen típusú emberekből azért igaz kevesebb van, mint a türelmetlenből, de mégiscsak találkozni ilyenekkel, és akkor az ember úgy megvakarja a fejét, és akkor hogy is van ez? Megint érdemes elővenni a józanészt saját magunknak, ha az illetőnek nincs rá szüksége, akkor hagyni kell. De itt van egy nagyon fontos tanács, vagy tulajdonképpen felsorolás. A szellemi útnak a kezdő lépcsői, meg hát az út során is állandóan ezeket érdemes figyelembe venni. Ezt a sorrendet merni, akarni, cselekedni és hallgat. Na most, ha visszagondolunk az előző képre, az illető tele van azzal, hogy neki milyen élménye volt, és tele kiabálja a világot, hogy ő egy beavatott és megvilágosodott, akkor kiderül, hogy bizony ez a negyedik követelménye hallgatni, az egy nagyon kemény valami. A saját életünkben is tapasztalhatjuk, hogy bármiféle nagy felismerés vagy kisebb felismerésen megyünk keresztül, biztosabb, mondjuk úgy, hogy következményekkel, vagy biztosabb háttérrel jár az, hogyha nem az elején kiabáljuk szana szét a világba, hogy megtaláltam, mint ahogy a jó görög körbe szaladta Atént, hogy megtaláltam. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Tudnélik, az a bizonyos energia, mondjuk úgy, hogy energia áramlás, ami egy ilyen élmény során ér bennünket, azt szét is lehet kiabálni, de hogyha megpróbáljuk feldolgozni, és nem a konkrétumokról beszélünk később valamikor, hanem a tapasztalatokról, meg egyebekről, akkor sokkal jobban tudjuk hasznosítani ugyanazt a jelenséget, ugyanazt az élményt. Hát erre is vonatkozik az, hogy hallgatni. Egyébként a magyar közmondás, ugye hallgatni arany. Az is ilyesmiknek ilyen tapasztalatokból származik. Na hát itt aztán a következő, ahogy súlyosodik a helyzet, ez a befalazott, amikor a kis ego, majd a későbbiekben még erről szó lesz, de ezt úgy szoktak nevezni, a teozófiai irodalomban a személyiségnek szokták nevezni, ez úgymond spiritualizálódik. Tehát szintén egy menekülési magatartás, amikor ezekkel a bizonyos eszmékkel, az ezotéria, vagy a bármilyen egyéb ilyen eszmékkel körbe falazza magát, körbe rakja magát, és ezáltal elzárkozik a külvilágtól. Itt van egy nagyon szemléletes megjegyzés, hogy ez a védőburok, ez bizony golyóálló. Ezen, ha valaki elég keményen hozza létre saját maga körül ezt a bizonyos eszméket védelmező burkot, akkor bizony azon semmi nem megy keresztül. A tapasztalat egyébként az, hogy az egyetlen lehetőség, hogyha ilyesmet valamilyen oknál fogva létrehoztunk, csak mi magunk és csak belülről tudjuk szétszedni. Kívülről semmilyen hatás nem fér hozzá. Hát ez mondjuk egy általános tapasztalat, és érdemes ezzel is tisztában lennünk, amikor elég elkövetjük, mert azért el tudunk is, mi is követni ilyen dolgokat. Itt megint ez a kis ábra, hogy teljesen bezárkózik magába, hát én is illusztrációnak oda tettem, hogy nem lehet hozzáférni. Másik kérdés, hogy kell-e, de mondjuk tegyük fel, hogy kell, hogy érdemes. Mit tudunk itt csinálni? Hát az első kérdés az, hogy mi elől menekül az illető ebből a bizonyos eszmeburokba, vagy felfogásburokba? Ez az első kérdés. Hát nekünk magunknak érdemes akkor föltenni ezt a kérdést, hogyha úgy érezzük, hogy mi is csináltunk ilyet. De az illetőt, aki ilyet előállít a saját magának, erre viszont az egyetlen haszna vehető megoldás az hagyni kell. Illetve, hogyha odáig eljut, hogy szorosnak érzi a burkot, és ki akar törni, és ehhez segítséget kér, no akkor segíthetünk. Megpróbálhatunk meg segíteni az illetőnek, de csak ha kéri, különben nem. Ez egy érési folyamat, amit a saját burkát saját magának kell, hát mondjuk szétszedni, mint amikor a tojásból saját maga verekedik ki magát a kis csirke. Ott nincs mese, ott ha ezt föltörjük, megpróbáljuk kívülről föltörni, akkor bizony nagyobb zavarokat okozunk, mint amennyi segítséget tudunk nekik adni. Hagyni kell. Majd van az önjelölt tanító, még egy kicsit súlyosabb eset. Ezekben a mindenütt divatos spirituális iskolákban, ugye ezek ontják a kiképzett, hát mondjuk tökéletes embereket, akik közül hát egyesek azt hiszik, hogy de most hallottak valamit harangozni, akkor ők már tudják, hogy miről is van szó. És hát akkor önjelölt tanítóként mennek tovább, és ez abból a szempontból nagyon veszélyes terület, hogy egy félig megértett valaminek a továbbadása az már megint csak egy csökkenő minőség, akkor legjobb esetben negyedében tudjuk továbbadni, és így tovább. Tehát mire ezen a láncon végigmegy, nem marad belőle jóformán semmi, és ezért érdemes meggondolni, hogy kinevezzük-e magunkat tanítónak, mert hogy mi már tudjuk, hogy miről van szó, és hát akkor azt már tanítani kell. Ez most teljesen közömbös, hogy ezt mondjuk egy jogaoktató az illető, vagy mit tudom én, meditációs tanfolyamokat tart, vagy bármi egyebet, vagy netán manapság is egyre divatosabb megint a tantra jogának az oktatása megint. Szóval ilyen dolgokba belekap valaki a fél vagy negyed tudással, és akkor ő a felelős egyébként azért, hogy milyen következményei vannak a hallgatóság esetében. Hát ez egy másik ilyen megjegyzése ennek, hogy tulajdonképpen ezek a spirituális iskolák ilyen szempontból mint egy hittérítőket képeznek, akik hát úgy mennek szanaszét és ontják magukból a Hát, mondjuk úgy nagy, inkább tudatlanságot, mint tudást. Bár valami kis tudás biztos van benne, csak elég nehéz megtalálni. De mit tudunk ezzel csinálni? Vagy hogyan tudunk ezzel ezt kezelni? Hát itt is az van, hogy ezeket az önjelölt tanítókat hagyjuk békén. Ha elkezdünk nekik mindenféléről beszélni, hogy miket csinál, meg hogyan csinálja, nem fogja elhinni, mert annyira önjelölt, annyira belegőzölt ebbe a bizonyos légkörbe, hogy ebből a szempontból teljesen fölösleges ezzel valamit is kezdenünk. De egyébként is miért akarjuk mi megváltoztatni a másik embert? Azért időnként ezt a kérdést is tegyük fel magunknak. És hát ha valaki odáig eljut a saját belső érése folyamán, hogy rájön arra, hogy hát azért még van neki tanulni valója, meg van neki tapasztalni valója, és kéri a segítséget, no, akkor megpróbálhatunk neki segíteni. De addig nem. Hát ez megint egy fokkal súlyosabb állapot, az én már ezt is elértem, meg magatartás, ami viszont sajnos már egy nagyon, hát mondjuk úgy, hogy gőgös önelégültséghez vezet, illetve egyenes út arra felé, és ennek egy olyan következménye van, hogy a mindenféle további tanulás, vagy tapasztalás, vagy egyéb szempontjából elzárkózunk tőle. Hát ez egy eléggé, hát mondjuk úgy, hogy kétélű dolog. Egyrészt maga az a gőg, mert milyen alapot, honnan tudja az illető, hogy ő ismeri a világot és az igazat? Azért, mert egyszer valamit megtanult egy picikét. Szóval itt megint az a kérdésünk merül fel, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, megint hagyni kell. Hagyjuk, hogy a saját problémáival megküzdjön ő maga, illetve ha segítségünket kéri, de csak ha kéri, akkor próbálkozhatunk meg neki segíteni. Ezek tulajdonképpen olyan páncélok, mint amire itt korábban is szó volt, hogy bezárkózik valamibe, valamilyen felfogásba, öntelt lesz, gőgös lesz, és így tovább. Ehhez hasonló típusú magatartás az, aki úgy érzi, hogy ő most az igazi csoportnak a tagja. Van is erre egy kifejezés, az ashram betegség. Nagyon találónak tartottam. A lényeg az, hogy valaki keresi az akol meleget, tehát hogy sok hasonló, vagy legalábbis látszólag hasonló felfogású ember között legyen, és nem elég az, hogy ő biztonságban van, hanem elsajátítja azt a magatartást, amit ilyen csoportok, ezek az igazi csoportok általában képviselni szoktak, hogy minden más csoport és minden más ember tévúton jár, ők az igaziak. Hát ez egy eléggé rázós felfogás, tehát itt megint nem, mit tudunk csinálni? Megint csak feltehetjük a kérdést, hogy az illető mi elől menekül ebbe a csoportba, ennek az alkohol melegébe. Mi az a probléma, amivel nem mer szembenézni? Hát ezt megint csak a saját magunknak vonhatjuk le a tanulságot, hogyha velünk hasonló előfordul, akkor hogyan tudunk hozzányúlni. Az illető másik esetében pedig hagyni kell. Ő boldog ebben a csoportban, boldog ebben az akolban, hagyni kell. Illetve ha valamilyen oknál fogva csalódások érik, és ki akar jönni belőle, és segítséget kér, no, akkor megpróbálhatunk segíteni. Addig nem. Aztán van még egy eset, ez most már nem is annyira az igazi csoport, hanem az egyéni. Ő úgy érzi, hogy ő kiválasztott. Őt valakik valahol kiválasztották, vagy ő saját maga megszerzett valamit, és úgy érzi, hogy ő az egyetlen igazi útnak az ismerete birtokában van. Hát ez tulajdonképpen úgy is lehetne fogalmazni, hogy ezotérikus sovinizmus, tehát az enyém az igazi. Én ki vagyok választva, én tudom, és én majd viszem a népet, és így tovább. Tehát ez a típusú kiválasztottság, magatartás, ez az, ami ezekre az emberekre jellemző. És hát az egyetlen igazi út. Mindenki más tévúton jár. Megint mit tudunk kezdeni? Magunk számára előveszük a józan eszünket, de az illetőt, aki úgy érzi, hogy ő kiválasztott és tökéletes, és neki mi minden feladata van, azt hagyni kell. Ha netán mégis a saját útján csalódás éri és segítséget kér, akkor tudunk csak segíteni, addig ne is akarjunk, mert ő boldog saját magában. Hagyni kell. És itt van a felsorolásnak a legsúlyosabb állapota, a tökéletes, aki már annyira tökéletes, hogy ez már az utolsó földi inkarnációja, ő már nem fog visszaszületni. Ő már mehet tovább, hanem ki tudja hová, Siriusra vagy akárhová. Tehát ebből a szempontból ő már annyira tele van önmagával, hogy azt mondja, hogy itt ő befejezte. Na ez viszont meglehetősen kétélű dolog, és ilyenkor én mindig csak úgy föl szoktam tenni magamnak a kérdést, hogy a szegény ember, hogyha most befejezi ezt az inkarnációt, és oda kerül a saját ítélőszéke elé, hogy megnézni, hogy abban az életben mit tett jól és mit együtt, nem? Mekkorát fog csalódni, de amikor kiderül, hogy vissza kell jönnie. Hát igen, de ezzel se tudunk semmit se kezdeni, illetve nem is akarjunk kezdeni, mert ugyan a saját józon eszünket azt használjuk a saját esetünk. Ha netán bennünk fölmerülnek ilyen gondolatok, akkor azért az állítsuk meg egy picikét. De az, aki ilyen tökéletes, hogy az utolsó inkarnációját éli meg hasonlók, azokat hagyni kell. Ami most nézzük meg, hogy ez ugye körülbelül ilyen 10 típus, de biztosan van több is, csak hát ezekre került a sor, hogy mi ezekben az emberekben a közös. Hát az első az, hogy mindenféle ilyen effektus az úgynevezett kis egónk, vagy a személyiségünk, a halandó személyiségünknek a működéséből ered. Szokták is mondani, hogy az emberben levő tulajdonságok összege állandó. Ez azt jelenti, hogy ha belül hiány van, akkor kívül próbáljunk meg kompenzálni. Ha belül gyengének érezzük magunkat, akkor külső támaszokat keresünk. Ha belül üresnek érezzük magunkat, akkor a külső tartalmat, pontosabban a felszínt próbáljuk meg tupírozni. Tehát egyébként saját életünkben is előfordul, hogyha nyugodtan nézünk a tükörbe, és nálunk is vannak ilyen dolgok. Ez tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, mint amit Jung itt felsorolta, illetve mint elméletet felállított, hogy a maszk és árnyék, tehát a maszk a külső felület, amit mutatunk akár saját magunkkal szembe, akár a világgal szemben, és az árnyék, amiben minden olyasmit elnyomunk, amivel nem értünk egyet. Ez tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, hogyha belül hiányokat érezzünk tudatalatt, mert ezek általában tudatalatti folyamatok, akkor bizony gyorsan kívül akarunk kompenzálni. Ha belül gyengének érezzük magunkat, akkor hű, de nagyon erősek vagyunk kívül. Nem csak az, hogy mi magunk, hanem ha támaszokat keresünk kívül, azt is inkább úgy, hogy inkább én vagyok a nagyon erős, és majd én támogatlak téged típusú beállítottság. És hát bizony szoktuk érezni, hogy belül azért vannak még hiányok, vannak még ürességek, vannak még betöltendő területek, és hát ezt viszont külső tartalommal, külső szöveggelés, például külső szöveggeléssel próbáljuk meg kompenzálni. Tessék emlékezni olyanokra, akiknek rettenetes nagy szövege van, ilyen ezotérikus témákban, ontja az információkat, csak az ember érzi, hogy a fenébe, ez valahogy nem hiteles. De miért nem hiteles? Hát persze, mert ő csak a külsőséget betanulta a szövegeket. Ezzel szédíteni lehet sok embert, és ő azt hiszi, hogy ezzel ő most már nagy tanító lett. Ugyanakkor, ha valaki egy picikét ráérez, akkor ez valami ott nem egészen gömbölyű, ott túl sok a szöveg, és mintha a tartalom mögötte nem nagyon igazolná ezt a nagy szöveget. Hát ezt az ábrát csak azért hoztam föl, hogy hát ezt sokan látták már. A teozófiai irodalomban ezt a modellt szoktuk használni, és itt erről van szó. Erről. Ez a bizonyos személyiség. Az aurámban is azon, ez a belső részek, amelyek bizonyos mértékű önálló életet élnek az adott inkarnáción belül, és ezek a bizonyos effektusok, amikről itt korábban beszéltünk, a kis ego, az asztromentális eszközünk, az, amelyik elsősorban mondjuk önállóskodik, és ehhez hasonló, itt a felsoroltakhoz hasonló jelenségeket produkál, meg magatartásokat generál. És hát akkor marad itt még valami, hogy jó, rendben van, megnéztük a piaci kínálatot, megnéztük az árusokat, megnéztük különféle viselkedéseket, de mire tanít bennünket, mit tudunk ebből tanulni? Ugye az első kérdés, hogyha merünk szembenézni a tükörrel, és bennem melyikből mennyi van. Ebből a felsorolt, mondjuk, hogy ebben az esetben 10 típusú magatartásból, én bennem, saját magamban ebből mennyi van. És hát akkor lassanként rájövünk arra, hogy bizony nagyon nagy szükségünk van megtanulni, hogy hogyan tudjuk a megkülönböztető képességünket kifejleszteni és használni. Tehát mit tartunk az adott pillanatban, mit tartunk igaznak, és mit tartunk hamisnak, mit tartunk hitelesnek, és mit tartunk kevésbé hitelesnek, vagy hiteltelennek. De ez csak egy valami, ez még csak egy ítélkezés a világ fölött, de nagyon lényeges az, hogy megpróbáljunk megtanulni, elfogadni, hogy ilyen emberek is vannak, és a világ ettől gömbölyű. Ilyen típusok vannak a türelmetlenek, vannak a bezárkózók, és így tovább, vannak az önjelölt proféták, és így tovább. Elfogadjuk, hogy vannak. Nem muszáj rögtön hanyat esni attól, hogy valaki nagy szöveget enged ki magából a spirituális igazságok hirdetésében. Olyankor érdekes a megkülönböztető képesség, hanem egyáltalán tudomásul veszük, hogy igen, vannak ilyenek, És még valami, hogy vannak olyan emberek, akiknek pont erre a típusú magatartásra, erre a típusú tanításra, tanulásra van szükségük. Tehát ez nem, egyáltalán nem indokolatlan, erre szüksége van a világnak, attól gömbölyük. Ha megpróbáljuk megérteni ezeket a fajta magatartásokat, viselkedésmódokat, azzal nagyon sok mindent megtanulhatunk, megint előveszük a saját korábbi tapasztalatainkat, azt a választ, azokat a válaszokat, hogy bennünk ebből az, és ebből az effektusból mennyi van. Ha ezeket előveszük és megpróbáljuk egy kicsit kézbe venni, megérteni, akkor megérthetjük az illető másik meg harmadik embernek a mozgatórugóit legalább részben, amit kívülről látunk, és ez megint egy nagyon jó tanulság két okból. Egyrészt az, hogy az illető embertípusokkal vagy emberekkel tudunk kommunikálni, mert megértjük, hogy mi a problémája, és másrészt pedig saját magunk megértjük a saját problémáinkat, és szembe tudunk velük nézni, és egy ilyen szembenézés általában véve a probléma megoldásának legalább a felét jelenti. Aztán itt van a türelem kérdése, hogy hagyni kell az illetőket a saját útjukon menni, és mi magunk, hogyha bennünket akar befolyásolni valamilyen oknál fogva, mert ilyen is előfordul, akkor türelmesen hagyjuk az illetőt, hogy kiadja a benne levő feszültséget, le tudja vezetni akár egy agitációs, tehát ilyen hittérítő típusú szöveggel, vagy bármivel, és ne akarjuk rögtön befolyásolni az illetőt, hogy te most hülyeséget beszélsz, ez nem igaz, ez már úgy van. Nem, türelemmel hagyjuk, mert neki ilyen típusú meghallgatásra van szüksége, mert ezen keresztül tud lassanként tanulni. Hát itt elővettem megint ezt a megjegyzést, hogy ezt a javaslatot, hogy hagyni kell. Ennek az a háttere, hogy mi is egyébként csak a saját tapasztalatainkból tudunk tanulni, senki másnak a tapasztalatából nem, és amíg nem tapasztaljunk mi megünk valamit, addig számunkra az teljesen érdektelen, és teljesen, hát mondjuk úgy, hogy semmit mondó, hogy bárki más hivatkozik bármire, saját tapasztalatára vagy egyébre. Ha viszont megtapasztalunk valamit, akkor már van a rezonancia, akkor már tudunk hozzá kapcsolódni. És még egy a mire tanít, tanuljuk meg, hogy segíteni ugyan lehet, de csak ha az illető kéri. Ne akarjuk másokat üdvözíteni, mert az általában véve nem szokott, hát nem csak, hogy nem sikeres, de nagyobb problémákat okoz, mint hogyha nem csinálunk semmit. Főleg, hogyha erőszakkal akarunk valakit megtéríteni. Na most az egyes esetekben a hozzáállásunkban itt érdemes elővenni. Az első ugye a józanész, a humorérzék és a még több józanész. Amikor Blavatskyt megkérdezték, hogy szerinte mi a legfontosabb az okkultizmus tanulmányozásában, hát akkor okkultizmusnak nevezték, most ezotériának nevezik, lényeg ez a terület, akkor azt mondja, hogy a legfontosabb a józanész, a második legfontosabb a humorérzék, és a harmadik legfontosabb a még több józanész. Tehát ne hagyjuk magunkat elszédíteni mindenféle furcsa dolgoktól, hanem igenis vegyük elő a saját tapasztalat világunkat, ott van valahol az a támasz, ami már biztosan a miénk, és akkor elő tudjuk venni a józan eszünket, és tudjuk használni. És itt van ez a másik mondás, az egyik az, hogy a fantázia kárpótlás azért, amik nem vagyunk. Hát ha végig gondolunk ezeken az imént felsorolt jelenségeken vagy viselkedési módokon, hát bizony azokban igen nagy mennyiségű fantázia található, és hogyha valaki már keresztül ment néhány kemény tapasztalaton, és megvan a humorérzéke, akkor igazat ad annak, hogy a humorérzék az meg vigasztalás azért, amik vagyunk. De hát a végeredményben használjuk, hát megvan. Nagyon hasznos valami. Hát ez egy kicsit rövide sikerül az előadás, de nem baj, azért a kérdésekkel még maradhatunk egy kicsit. De ezt a bizonyos kis invokációt szoktam fölvetíteni egyébként ilyen befejezésként, hogyha valaki nagyon alaposan belemélyed ebbe, akkor kiderül, hogy miért szükséges, vagy mi az indokla, mi a belső háttere a türelemnek, a megértésnek, a jó segítésnek, és így tovább, ez a bizonyos egység élmény vagy egység felismerés kérdése. Hát ugye megpróbáltam egy picit világot deríteni, és remélem, hogy a gyertyából most ilyen fákja lett mindnyájunk elméjében, és megértésünk egy kicsit nagyobb lángot tud kifejteni, és nagyobb világosságot hoz a földre. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket.